Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Isten egyszerű, és az egyszerűeknek tárja fel magát, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Beszédének témája remélni annyi, mint megsejteni. A jubileum a remény zarándokaivá tesz bennünket, mert megsejtjük, milyen nagy megújulásra van szükségünk nekünk és az egész világnak. Az imént mondtam, megsejtjük, fogalmazott Leó pápa, majd hozzátette. Ez az ige, megsejteni, a lélek mozdulatát írja le, a szív értelmét, amelyet Jézus főként a kicsinyekben, vagyis az alázatos lelkű emberekben talált meg. Gyakran ugyanis a tudós emberek keveset sejtenek meg, mert azt hiszik, hogy már mindent tudnak. Jó dolog viszont, ha van még hely az elménkben és a szívünkben, hogy Isten feltárhassa magát, emelte ki a Szent Atya katekézisében. 14. Leó pápa az általános kihallgatás végén elmondta. Szombaton az ukrajnai Bilkében boldoggá avatták a Munkácsi Egyházmegyéhez tartozó Orosz Péter Pál atyát, akit 1953-ban öltek meg a hit elleni gyűlöletből. Amikor a görögkatolikus egyházat betiltották, ő hűséges maradt Péter utódához, és bátran folytatta titokban lelkipásztori szolgálatát, tudva, milyen kockázatot vállal. Kérjük ennek az új boldognak a közbenjárását, hogy nyerje el a drága ukrán nép számára a kitartást a hitben és a reményben a háború drámája ellenére. Az összefogásnak köszönhetően újulhatott meg a két soproni templom torony süvege. Az összefogásra pedig oly nagy szükség van napjainkban, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Békés vármegyei településen. Soltész Miklós a Szent István király templom torony süvegének felszentelése alkalmából tartott ünnepi szentmisén kiemelte. Az összefogás kihat a hitre és a lélekre, a szlovák nemzetiség megmaradására, a szlovák-magyar kapcsolatokra és a két nemzet törvényhozására is. Felidézte, hogy a magyar kormány támogatásával a Kárpát-medencében megújult 3800 és megépült 200 új templom. Előbbibe tartozik a két soproni is. A szlovák nemzetiségi templomok megújítása pedig hatással van a nemzetiség megmaradására, jegyezte meg. Az EU és a NATO támogatása nélkül Ukrajna már rég összeomlott volna, írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat este az X közösségi oldalon. Magyarország a NATO és az EU tagja. Ukrajna már régen összeomlott volna e két szervezet támogatása nélkül, fogalmazott a kormányfő. Volodymyr Zelenszkijt említve azt írta, hogy elnök úr minden tisztelettel hagyja abba az aklatásunkat. A Magyar Honvédség visszautasítja azt az állítást, hogy drónjai megsértették Ukrajna légterét, írta a Honvéd vezérkar a honvédelem.hu oldalon megjelent közleményében. Úgy fogalmaztak, a Magyar Honvédség és a Belügyminisztérium szorosan a nap 24 órájában forró drót jelleggel együttműködik az ukrán társszervekkel. Ha bármely fél határmenti repülést hajt végre, erről kölcsönösen értesítik egymást. Ebből adódóan elő sem fordulhat olyan, hogy bejelentés nélkül történik határmenti repülés. Az ukrán vezérkar által a közösségi médiában közölt képek nem tartalmaznak szakmai részleteket, nincs rajtuk semmilyen repülési adat, mint a sebesség vagy a magasság, tették hozzá. Hangsúlyozták, hogy 2025. szeptember 26-án semmilyen repülési tevékenységet nem folytatott sem a Belügyminisztérium, sem a Magyar Honvédség a képeken hivatkozott területeken. A Barátság kőolajvezeték oroszországi szakaszát ért újabb ukrán támadás nem befolyásolja a magyarországi szállításokat, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető arról számolt be, hogy a Barátság kőolajvezetéket ért támadás a Magyarország irányába történő szállítást nem befolyásolja. A hazánkba irányuló kőolaj ellátás folyamatos. Szombaton ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezeték egyik állomását az oroszországi Csuvasföldön. Végül az időjárásról. Folytatódik az alapvetően felhős idő, de a változó vastagságú felhőzet mellett általában hosszabb, rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Az északkeleti tájak kivételével elszórtan fordulhat elő időszakos esőzápor. A Dunántúli középhegység területén zivatar sem kizárt. Az északi a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. A remény zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az Egri Főegyházmegye minisztráns fiatalait az Egri Bazilikába. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A műsor felelős szerkesztője Kúnya Éva vagyok. Ma egy olyan környezetbarát szert ajánlunk majd figyelmükbe, amely minden háztartásban megtalálható, és még pénztárca kímélő is. Először azonban a különböző kenhető kirémekről, pástétomokról és csatnikról kérdezzem Süye Károlyné Klárika nénit, mit is érdemes ezek közül kipróbálni.
Tulajdonképpen a reggeliket is változatos módon elkészíthetjük hús nélkül is. Van egy olyan receptem, hogy hamis kacsazsír. Egy kocka ráma margarin szükséges hozzá, két tojás, kevés olaj, három gereszt fokhagyma, só vagy ételízesítő. Az elkészítése pedig az olajat felforrósítjuk, és beleöntjük a tojást, hogy a fehérje megpörcösödjön, tehát úgy, és azután összekavarjuk az egészet, és mint a rántottát sütjük, és beletesszük közbe az úzott fokhagymát, a három gereszt fokhagymát, és ezt jól megsütjük. A ráma margarint rákockázzuk, és takaréklángon ráolvasztjuk erre a tojásra, utána lehűtjük, és hűtőszekrénybe megdermesztjük. És amikor megdermedt, akkor kivesszük az egészet, és habverővel habosítjuk. Ez úgy viselkedik, olyan íze van, mint a kacsazsírnak, tehát olyan kicsit ikrás lesz, egy kicsit azok a kis tojáspörcöcskék, mint hogyha kis töpörtő lenne benne, és az íze, a állaga is nagyon hasonlít a kacsazsírra. Hát ezt friss kenyérre vagy pirítós kenyérre fogyasztjuk, és hát ezt megszórhatjuk különböző csirákkal is, amitől mindjárt fogok szólni, hogy ebbe az időszakban érdemes ilyeneket készíteni. Akkor már említettem az egyik adásban a halas pástétomot, de ugyanígy készülhet sajttal is, füstölt sajtot kikeverünk margarinnal vagy vajjal, egy kis fokhagymával, akkor az is egy jó kenhető massza van. Tehát minden héten készíthetünk valamilyen másik fajta pástétomot, és akkor ezt váltogathatjuk ez alatt a bőti időszakba. Én a tavalyi görögkatolikus kalendáriumban találkoztam egy nagyon jó pástétommal, ezt szeretném elmondani, magyaros pástétom a neve, Sikós Juditnak a receptje, ezt el is készítettem, és mindenkinek nagyon ízlett. Hozzávalók egy darab vöröshagyma, négy gereszt fokhagyma, olaj, egy evőkanál élesztő, két deci zsemlemorzsa, két-három deci tej, só, bors, piros paprika, magyaros fűszerkeverék, és 2 darab tojás, 10-15 deka füstölt sajt és 15 deka margarin. Ebből a mennyiségből elég tisztességesen lesz, tehát érdemes megfelezni vagy negyedelni, és akkor egyik részét lerakni a fagyasztóba, jó lesz a bőt másik felére, vagy érdemes így elkészíteni. Én még amivel kiegészítettem ezt, hogy termelői piacokon lehet vásárolni füstölt tört paprikát, és akkor azzal még inkább azt a füstölt íz, mert a sajtba is, a füstölt sajt is jól kihozza az aromáját, de ezzel a füstölt paprikával még aromásabb lett. Tehát a vörös hagymát és a lereszelt fokhagymát olajon üvegesre pároljuk, hozzáadjuk a szétmorzsolt élesztőt, a kimért zsemlemorzsát, valamint egy evőkanálnyi piros paprikát. A keveréket rövid ideig pirítjuk, majd tejjel felöntjük, és ízlés szerint fűszerezzük, só, borzs, delikált még paprika jöhet hozzá, ilyenkor menjen a füstölt paprika. A felvert tojásokat ezután adjuk hozzá, végezetül hozzákeverjük a reszelt füstölt sajtot, és a kockára vágott margarint, és ezzel összeolvasztjuk. Hát ez különösen finom pirítós kenyére, ahogy a Csikós Judit javasolja, de friss kenyére is. Ezt is készítettem már egy kalász rendezvényre, és ott nagyon ízlett a társaságnak, és a következő receptet már nagyon régen készítettem, mert ez a könyvem elveszett, a Biblia helyes táplálkozásról, hát ebben rengeteg olyan pástétom van, amihez nem szükséges hús. Én csak egy élesztős pástétomot szeretnék elmondani. Ez nagyon bevált akkoriban. Már régen készítettem, de ezért lehet. Ehhez szükséges 2 fej vörös hagyma, 10 deka élesztő, a sárga budafoki élesztőt javasolnám, 2 evőkanál vegeta, 2 tojás, 3 evőkanál zsemlemorzsa, 1 kávéskanál őrölt kömény, nagyon finom a római kömény, ezt javasolnám, kevés majoranna, 1 kereszt összenyomott fokhagyma, sok vágott petrezselyem, zöld, só, piros paprika. 1 kislábasba elmorzsoljuk az élesztőt, és körülbelül 5 deci hideg vizet öntünk rá. A vöröshagymát megpároljuk, a felkavart vizes élesztőt hozzáöntjük a megpárolt hagymához, sózzuk, borsozzuk, félig besűrítjük. Állandó kavarás mellett beleszórjuk a zsemlemorzsát, majd tűzről levéve beleütjük a tojásokat. Beletesszük a fűszereket, petrezselyem, zöldet, fokhagymát, és mindezzel jól összekavarva kicsit még sütjük, még a tojás meg nem sül benne. Hidegen, kenyére kenve fogyasztjuk, ez nem lehet sokáig tárolni, mert erősen romlandó, tehát lehet, hogy 5 deka élesztőből kezdje el, aki még nem evett élesztőpástétomat. A májosra hasonlít nagyon az íze, viszont ez is lefogyasztható, ha elkészíti egyszerre az egész mennyiséget, és nem beszélve arról, hogy az élesztő nagyon sok D-vitamin tartalmaz, ebbe a téli időszakba hasznosan jön a szervezet számára, és hát van, aki magába is megeszi az élesztőt, én nem szoktam ilyesmit, de nagyon jó. Akkor van még egy olyan, amit érdemes megcsinálni ebbe az időszakba is, különböző csatnikat. Ez is kiegészítheti a reggel is, vagy a vacsorát, akár mindenhez adható. Hát ehhez, ami fontos, lilahagyma, fokhagyma, bármilyen gyümölcs, fűszerekként a gyömbér, a fahéj, méz, vagy barna cukor, lehet hozzá egy pici erős paprikát is tenni, hogyha nem gyerekeknek készül, és balzsamecet só szükséges hozzá. Itt is megpároljuk a lilahagymát a fokhagymával, hozzá szeleteljük a gyümölcsöt, ezzel is pároljuk, ez lehet ilyenkor 1-2 körte, vagy alma, vagy banán, ami most kapható, 1 kevés gyömbér, fahéj, amit már mondtam, én mézzel csináltam, és ezt is üvegekbe eltárolható a hűtőszekrénybe 1-2 hétig. Hát lilahagymából, abból bőven az 1,5 kilóból legalább készüljön.
Most hazamegyek, hazavallanak, ismerős utak, ismerős zajok, és néha az út mentén, én rád gondolok még, akit ismertél, már én nem az vagyok. És te bárhol jársz, arra nem járattam még, úgy elmondni. Minden álmunk összefor, hol futsz majd el, hogyha iga lesz. Mindig látsz egy kis kaput, mindig arra lépsz, ahol nincs tovább. Hatos ez a nagy világ, nem találjuk benne meg magunk. Mindenünk elkalódik, de te hozzá mindig visszajössz. Minden álmunk összefor, hol futsz majd el, hogyha iga lesz. Mindig látsz egy kis kaput, mindig arra lépsz, ahol nincs tovább. Hatos ez a nagy világ, nem találjuk benne. De te visszajut.
Már Klári néni említette a csírákat. Egyre többször találkozhattunk a boltok polcain is különböző magok csíráival. Ezeket elkészíthetjük mi magunk is otthon. Na de milyen magokat választunk ehhez, és egyáltalán hogyan fogjunk neki ehhez a csíráztatási folyamathoz?
Én most négyféle magot vásároltam a bioboltba, de már évekkel ezelőtt készítettem én is csirákat. Hát amit tudok ajánlani, a mustárcsirája, a zsázsamag, a retekmag, csicseri borsú, ezek mind nagyon hasznosak, és ezek 2 és 8 nap között kicsiráznak, tehát folyamatosan minden nap valami másat kezdjünk el, és akkor változatos lesz. Hát ami lényeges, hogy kell hozzá egy csirázható tányér, de ez lehet akár otthoni tányér is, nem fontos ezt megvásárolni, és egy evőkanál mag elégséges az első adag elkészítéséhez, és ezt 20 Celsius fokos szobába rakjuk be. Világos legyen, de ne süsse a nap, ez a lényege. Naponta 2-szer kell mindig meglocsolni, de nem állhat alatta a víz, nem kell alá tenni se ruhát, se csiráztató papírt ebbe, de fontos, hogy minden nap 2-szer hát megspiccelni, nem úgy locsolni, hogy álljon alatta a víz. A mustár csiráját az 2-3 nap alatt a mustármag kicsirázik. Ez kiválóan fogyasztható vajaskenyérrel, levesekbe, joghurtokba, egy kicsit erős íze van, de antibiotikus hatása is van. Tisztítja a nyálkahártyát, epére, májra kedvezően hat, csökkenti az emésztési zavarokat, élénkítő hatása is van, és izomfájdalomat is enyhíti, és vértisztító hatása is van. Tehát érdemes ezt a mustármagot így használni. A zsázsamag az hosszabb ideig csirázik, az 4-7 nap szükséges hozzá, és itt is azt felhívom a figyelmet, hogy víz soha ne álljon a növényen, de ezeket a magokat mielőtt elkezdjük csiráztatni, mindig meg kell mosni. Egy sűrű szűrőbe rakjuk bele azt az 1-2 kanálnyi magot, és mossuk át a csap alatt, és úgy tegyük a csiráztató edénybe. A zsázsamag is enyhén csípős ízű, az viszont egy kicsit kesernyés, műzlibe, joghurtba, túróba, salátába kiváló. A retekmag az 3-5 nap alatt csirázik ki, enyhén csípős ízű, sokféle ételben használható, nyersen vagy párolva. Hát itt legtöbbet mindegyiknél műzlibe, joghurtra, túróba, salátába, keverékhez rakva, de szerintem így a kenyereket, amit az előbb említettem, pástétomokra megszórhatjuk azt is. Hát először próbáljuk ki, hogy ízlik-e az az íz, és akkor úgy szórjuk meg az egészet. Én szerintem, ha nincs petrezselyem zöldünk, ilyenkor ezek a csirák is helyettesíthetik azokba az ételekbe, amihez javasoltam a petrezselyem zöldet. És hát a csicseri borsó az, ami 2-3 nap alatt elkezd csirázni, íze a friss magyaró ízéhez hasonlít, sok vasat és fehérjét tartalmaz. Antioxidáns, szabályozza az inzulin szintet a cukorbetegeknél, ez nagyon fontos. A rostanyaga kedvezően hat az emésztésünkre, sokféle ételben használható, de ez kifejezetten csak párolva javasolt, mert a babhoz hasonlóan viselkedik, és nyersen nem szerencsés. Hát műzlibe, joghurtba, túróba, salátába keverve kiváló ízű. Én most fogom ennek a 4 növénynek a csirázását megcsinálni, bízom benne, hogy hogy elnyeri a tetszésünket. A zsázsamagot már azt, meg mustármagot is csiráztattam, még csicseri borsót nem, de megpróbálom, és majd próbálom használni. Említettem többször azt, hogy vágott petrezselyem kell. Most felmerül az a kérdés, hogy így februárban, márciusban honnan vegyünk zöld petrezselyemet. Hát erre már ősszel gondolhatunk, amikor felszedjük a zöldséget, vagy úgy veszünk a piacon zöldjével együtt zöldséget, hogy felaprítjuk apróra, és berakjuk a fagyasztóba. Most ezt többféle formába, én kis üvegekbe szoktam rakni, de akkor több időm van, akkor a jégkocka tartóba tömöm meg, és akkor úgy fagyasztom le, és akkor mindig csak annyi adagot veszek ki, tehát így is lehet. Meg akinek kertje van, és érdemes mindig kint hagyni ősszel egy pár petrezselyem gyökeret, mert az már látom én is most a kertben, nem sok van nekem, de már szép zöld, úgyhogy hamarosan lehet róla csipkedni, de az még kevés. De most valamelyik áruházba vásároltam zöldséget, olyan gyönyörű nagy zöldje volt, úgyhogy most azt is tudom használni, de szoktam összekötni zöld petrezselyemet zellerrel, lestjánnal is, és akkor azt különböző levesekhez használom fel, tehát érdemes ősszel vagy a nyár derekán már úgy, ha van fölösleges petrezselyem zöldünk, vagy úgy vásárolunk a piacon, hogy jó sok zöldje van, de pont aznap nem kell, akkor azt érdemes így betárolni télire.
Ez a jégkocka tartós ötlet, ez nagyon jónak tűnik, hiszen itt is már a mennyiség eleve adott lesz, és mint kvázi egy leves kocka, már a mennyiséget is jobban tudjuk ez alapján.
Engem most a leves kockáról jut eszembe, hogy nem mondom, hogy sűrűn csináltam ilyet, de legalább kétszer biztos, és erre több idő kell, meg egy kicsit odafigyelés is, hogy amikor betegség volt a családban, akkor kifejezetten orvosi utasításra abszolút nem használtunk ételízesítőt, mert annyi a telítetlen zsírsav benne, meg tehát nem túlzottan egészségesek, főleg ezek a leveskockák nem, és akkor úgy gondoltam, hogy majd én csinálok házi leveskockákat, és akkor lehetett kapni abba az időbe, de lehet, hogy most is, csak most nem figyeltem rá, a bujka combcsontot, mikor kifilézik, az egy ilyen kocsonyás réteg veszi ott körül, akkor abból vettem egy két adagot, vettem hozzá egy kiló csirkelábat, ugye ez mind azért, hogy kocsonyásodjon meg majd a leves, és jó sok zöldséggel bezöldségeltem, és tengeri sót raktam ebbe, jó sokáig főztem, már a húst, a zöldséget nyilván kevesebb ideig, és akkor leszűrtem a levet, és összeturmixoltam ezt a zöldséget, és akkor összekeverve ezt is jégkocka tartóba raktam bele, vagy ilyen féldecis kis műanyag poharakba raktam, és akkor az egy-egy leveshez elegendő volt. Tehát ez is, akinek van több ideje, érdemes elkészíteni, mert nagyon jó íze van, és kiegészíti. Na most mondjuk ezt nem éppen bőti időszakra mondom, aki hús nélkül akar táplálkozni, mert ebbe hús léfoly, de máskor különböző zöldséglevesekhez, egyébhez kiválóan használható.
Haza a szépet, de azért néha gondolj rám. Lehet polti eladó, lábakutató, földön maslakó, nyáron télapó, de hogyha véget ér a só, ha elfogy minden szó, nekem csak te kell lesz.
Lehet világutazó, eltévedt a jó, esőben a hó, el nem mondható, mint a levesben a só, az elveszett legó, nekem csak te kell lesz.
A szívedből azt a kicsi maszatot a szívembe te belekened, akkor lehetnél a Barbie, mint meg lehetnék a Kened, oda simulnék a karodra, mint szigeten a szalad, akkor mi lennék a fesztivál, aminek sose szakadna vége, és nem kellene vége, hazamenni, mert beköltöznénk egymás szemébe, ezért nem lenne rajtunk semmiféle posta cím, belül minden ember rózsaszín.
Mert polti eladó, lábakutató,
földön most lakó, nyáron télapó,
de hogyha véget ér a só,
Beszéljünk házi praktikákról is.
Eszembe jutott egy idős néni, ő kötényeket vart nekem éppen, és mondta, hogy hát kedvesem, azt mondja, én mindig sok ecetet használok itthon a háztartásban, mert mindent azzal takarítok, tisztítok, lefolyót, egyebeket, és mondott egy néhány dolgot akkor ott, és hát kezembe került egy könyv, aminek az a címe, hogy házi praktikák, fortélyok és egyebek, és most ilyen szemmel néztem ezt végig, hogy az ecet mi mindenre jó, és hát teljesen ledöbbentem, hogy 30-valahány dolgot belítettem ebből, és hát úgy voltam vele, hogy ma egyet ki is kell, mert néhányat használtam már ezek közül én is, de mondom, egyet kipróbálok, mert ha ez jó, akkor elmerem mondani a többit is, mert bizonyára a többi is nagyon hasznos. Méghozzá a matt és oxidált résztárgyakra azt a javaslatot, hogy ecet és só keverékével tisztítsuk meg. És akkor elkezdtem, hogy mi is van nekem otthon vörös réz vagy sárga réz, és hát van egy mosaram, amit édesanyámtól örököltem, és egy bányászlámpa, amit édesapámtól örököltem, és ezeknek a tisztítását kezdtem el így sóval és ecet keverékével, és hát megújultak, mondhatom. És a küszöbeimen, az ajtó küszöbein egy-egy vagy két réz lemez fut, hogy ne kopjon le ugye a küszöb, és hát ezek nem voltak már valami szépek, hiába használtam azelőtt elég drágán vásárolt direkt ilyen speciális tisztítószert, nem tudtam őket, és most neki térdeltem a küszöbökhöz ezzel a sós, ecetes vízzel, és hát olyan gyönyörűek lettek ezek a részpántok rajta, hogy merem javasolni a többi receptet is, hogyha ez ennyire jó lett. Semmivel nem tudtam még ilyen szépé tenni, talán olyan, majdnem olyan, mint újkorában volt, pedig már 31-nehány éves a házunk, tehát akkor készült ez a lemez rá, úgyhogy tudom ajánlani a többit is, amit elsorolhatok most. Hát, ha nem is mindet tudják megjegyezni a kedves rádió hallgatók, de ha csak néhányat már, akkor is úgy érzem, hogy hasznos elmondani ezeket. A halszag vagy hagymaszag eltávolítása, mosogató vízbe ecetet tegyünk, kinyúlt kötött holmikat rövid időre forró, majd hideg ecetes vízbe mátjuk, szűkebbek lesznek annélkül, hogy elveszítenék a formájukat. A fürdőkádnál a csöpögő meleg víztől elszíneződött részét ecettel öntsük le, néhány óráig rajta hagyjuk. Ugyanezt érhetjük el ugyan a citrommal is, tehát nem fogom mindig mondani, de a citrom hasonlóan viselkedik, mint az ecet, csak ugye ez jóval drágább. Tehát nem ez a 30-40%-os citromkeverékekre gondolok én. Akkor akik dohányoznak, a szobába érdemes estére tenni vízzel teli tálat, ecetes vízzel teli tálat, akkor elmegy a dohányfüst szaga. Ha hűtőszekrényt rendszeresen időközönként ecetes vízzel kitöröljük, akkor az ételek hosszabb ideig frissek maradnak, nem veszik át egymásnak a szagát. A vízkő eltávolítása a kávéfőzőről vagy a vízforralóról, ha ecet és kevés hideg víz oldattal átfolyatjuk a kávéfőzőn, majd felforrósítjuk a vízforralóba, és majd hideg vízzel jó kiöblítjük ezeket. A kenyeres doboznál is hasznos, ecetes vízzel lehet a legjobban tisztán tartani, ez megakadályozza, hogy a kenyér megpenészedjen. Az eldugult mosdó vagy mosogató kagyló ismét lefolyik, ha egy éjszakára körülbelül 2 deci ecetet öntünk a lefolyóba, és másnap megtöltjük forró vízzel, és egyszerre lefolyatjuk az egészet. A tűzhely főzőlapját ecettel vagy citromlével bedörzsölve tisztítjuk, vagy néhány csepp olajjal kifényesíthetjük. A kristályváza tisztítása ecetből, kávézacból és vízből készült keverékkel megtöltjük, és egy időre állni hagyjuk, utána vízzel jól kimossuk. Akkor a szűknyakú palackba vagy szűknyakú vázába könnyen eltávolítható a szenny és a vízkőfolt. Ha egy összevágott burgonyát, ecetet és sót teszünk bele, és többször összerázzuk, és egy ideig állni hagyjuk, utána vízzel jól kiöblítjük. A szemüvegünket és ecetben mártott pihementes rongyal tisztíthatjuk meg, de az ételeknél is használhatjuk, hogyha az étel túl sós, néhány csepp almaecettel és ugyanannyi cukorral semlegesíthetjük a sósságát. Ha halat elkészítése előtt ecettel bedörzsöljük, nem csak a hal íz enyhül meg, hanem nem esik könnyen szét a forgatáskor is, amikor sütjük a halat, és érdemes alkalmazni. A főtt hús ízletesebb és puhább lesz, ha a vízbe egy kevés ecetet öntünk. Az inas hús is megpuhul, ha 2-3 evőkanál ecettel főzzük. És hát ez egy nagyon régi kipróbált, hogy a haj ecetes öblítése után, jobban kifésülhető hajmosás után, gyerekkoromban, amikor csak lehetett, esővízbe mostuk a hajat, és hát akkor még nem voltak ilyen különböző samponok, mint már most lehet rengeteg félét kapni, és még akkor házi szappannal mostunk hajat, és édesanyám mindig ecetes vízzel öblítette le a hajunkat. Kiskorunkban persze, később meg magunknak csináltuk, de nagyon jó a lábgombásodás ellen egy gyakori ecetes lábmosás, sőt, sokkal jobban felpuhul a bőr, ezt magam is kipróbáltam, hogy könnyebben lereszelhető a megkeményedett bőr, hogyha ecetbe áztatjuk. És hát itt főleg a nagy takarításnál most én az ablak lemosó vizébe mindig öntök ecetet, és így nem lesz foltos az ablak a későbbiekben sem.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárika hasznos tanácsait hallották. Az Otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Borsi Balázs, ferences szerzetes emelkedését hallják.
Ha valaki megbotránkozna azon, hogy az Úr Jézus egy szélhámos, e világnak élő, lebukott intézőt állít elénk példaképpen, hát, hogy hámosságába, valami másba. Hát ha valaki megbotránkozik, akkor figyeljen arra, amit az Úr Jézus magyarázatként mond. Nagyon érdekes a példabeszédben, hogy az Úr megdicsérte, elismerte ennek a szélhámosnak az ügyességét. Na most ki ez az Úr? Hát ez Jézus. Tehát akkor ő minden intézőnek az ura is. Jézus magyarázatára kell figyelni, akkor ragadjuk meg a példabeszédet. Az egész példabeszédet megértését az Úrnak ezen szavai adják. A világ fiai, vagyis azok, akik csak magukra gondolnak és erre a földi életre, tehát a világ fiai a maguk nemében, nem úgy általában, okosabbak a világosság fiainál. Kik a világosság fiai? Azok, akiket megvilágosított, vagy engedték magukat megvilágosítani Krisztus által, mert azt mondja, én vagyok a világ világossága. Mi nem vagyunk a világ világossága, és nem oktathatunk ki mindenkit, ha, de akkor se kioktatása, ha bennünk nem él Jézus Krisztus személyesen. Ez a kereszténység, nem az, hogy mi eljárok templomba, és azt hiszem, hogy Jézus az Isten fia, hanem a bennem él, szent áldozás, kegyelmi élet, akkor én a világosság fia vagyok akkor is, hogyha tele vagyok még gyöngeséggel, bűnökkel, de a bűnökbe is beleengedem az ő világosságát, megbánom és erősen megfogadom, hogy többet nem vétkezem. Kedves testvéreim, a mi Urunk a sötétség fiainak ügyességét állítja elénk, nem a szélhámosságát, éberségét, és tulajdonképpen összefoglalva a figyelmét állítja elénk, ahogyan minden helyzetben megtalálják a kivezető utat, persze ez a kivezető út ebből az életből ebbe az életbe vezet. És ez az egész világmindenség olnál is szűkösebb, mondja Pilinszky. Csak mégis egy szorult helyzetből ki tudnak szabadulni. Kedves testvérek, a sötétség fiai nem csak az Istent és a hitet utasítják el, hanem igazából az igazi bölcsességet is. Vagyis a filozófiának azt a részét, amely örökkévaló és mindenkire kötelező. Mindenkire. Ez nem kell tanulni. Az, hogy honnét van ez a világ. Mi az, hogy létezik? A világ nem önmagától van, ez már logikai baki. Hiszen önmagától lenne, akkor már lett, és akkor hozott létre egy világot, önmagát. Abszurdum. És azért senki sem mondja, hogy ez a fajta filozófia, bölcsesség, hogy van egy teremtő, személyes Isten, hogy hát ez azért nem olyan aktuális kérdés, hanem a családban vannak aktuálisabb kérdések. Nagyon sokszor gazdasági kérdés is, érzelmi kérdése. Nem igaz. Ez az aktualitás. És akkor találunk megoldást, ha látjuk, hogy ez az aktualitás. Tudnék, ahogyan a dolgok működnek, arra oda kell figyelni. Emberi kapcsolatok hogy működnek. A családnak a pénzügyeire is oda kell figyelni. Ez kötelező, de kedves testvérek, ha valamire figyelünk, és sohase arra, hogy az a valami létezik, hát akkor ostobák vagyunk. Az nem baj, a természettudomány kutatja ezt a világot. De ne mondja már, hogy az nem olyan fontos tulajdonsága a dolgoknak, hogy vannak, mint az, hogy hogy működnek. Micsoda baromság ez. Persze, hogy tudni kell, hogy hogy működnek a dolgok. De nem fontosabb az a tulajdonságuk, hogy léteznek? És honnét léteznek? De most térjünk vissza, Urunk Jézus példabeszédének az által adott magyarázatához, mintha sóhajtana egyet Jézus. Hát, sajnos, a világ fiai okosabbak a maguk nemébe, és még egyet sóhajt, mint az én híveim közül sokan, a világosság fiai közül. De mi ez az okosság? Kiigazodás egy szorult, anyagi, érzelmi helyzetben. És nem több. Tulajdonképpen éber figyelem, amelyet állati ösztönök abszolút diktatórikus működése élesített ki. Tehát ennek az embernek nincs szeretet, nincs másik ember, a célja az, hogy ő jól éljen. Ez ma Európának a fő célja. De bocsánat, a disznónak is ez a célja, azért hempereg a langyos sárba. Ez a célja. És erre kiélesedik az figyelme. Mit kell megtenni, hogy a napi gyönyörömet beszerezzem? Nem számít se a másik, se az ő üdvössége. És ha beszorul egy helyzetbe, akkor egy beszorított állatnak az éles figyelmével észreveszi, hogy na ott ki tudok szabadulni. Húha. Azt mondja, hogy kapálni nem tudok, hát bocsánat, tanuljon meg. Mit kell azt tanulni? Novíciusokkal lent kapáltam, szörnyű, nem tud kapálni. Hát mondom, én nem tanítalak. Meg ott a gaz, ki kell vágni. Meg nem tud söpörni valaki. De hát lusta. Az erőkifejtés volt. Egy mesterség megtanulása. Koldulni pedig szégyel. Érdekes, azt nem szégyelte, hogy micsoda bitang rohadt életet élt. Hogy azt az urát, aki neki biztosított egy ilyen állást, az állandóan meglopta. Hát ez megy ma Európába. Nem szégyelli. Mert tud kiutat találni. Igen. A rablás és a lopás nem szégyeli. Miért? Mert istentelen. Vagy arra a belső hangot már elfojtotta, a lelkiismeretét. Csak az emberek külső ítélete számít, csak a szorult helyzetből akar kikerülni egy olnál is szűkösebb, újabb lehetőségbe. Ugyanakkor el kell ismernünk már csak azért is, mert tudunk, Jézus elismerte, hogy példaszerűen kiművelte a bűneivel összekúszolt saját világába és a bűnökkel káoszt okozó emberi világban a figyelmét. Hogy tudod figyelni, hogy na, ezzel meg tudok menekülni. Úgy figyel, mint egy sarokba szorított vadállat. Figyelmét abszolút kiélesítette eddigi bűnös, rejtett életében. Kedves testvérek, egy vadállat ösztönének szintjére emelkedett a figyelme, mert ők az ösztöneik alapján például messzire megéreznek egy szagot, amit mi nem érzünk. Bizonyos állatok érzik a földrengést, amit mi nem érzünk. Hall olyan hangot, amit az ember nem hall. Tehát mibe kell ők követni? Hogy figyelő képességünket kiművelve, ahogy az első könyörgésben mondtuk, Isten és ember szeretet érdekébe állítsuk bele. Két egyetem után, a másikat Strasbourgba végezte, amikor az egyetem kidobott magából, mert nem kellett már előadásokat hallgatni, akkor került kezembe egy szilveszter éjszaka, mert szilvesztert sose fogom megünnepelni, minden nap lehetne, hálaadás és lefekvés és alvás, de nem tudtam elaludni, mert Simon Weilnek franciául egy tanulmánya került a kezembe, ez a címe, hogy hogyan kell iskolai tanulmányainkat az Isten és a felebarás szeretete érdekében végezni. Húha! De ez fölmerült egy még nagyobb kérdés, testvérek. És ez a mai egyetemeknek egy nagy kérdés. Ki a művelt ember? Erre rámondanák, aki nagyon sokat tud. Hát ez nem igaz. Mert a mesterséges intelligencia sokkal többet tud, adatokat. Az biztos, hogy minden mesterségben kell tudni bizonyos adatokat. De azt a mesterséges intelligencia is tudja, de neki nincs figyelőképessége, nincs személyiséggel. Azok borrak össze nagyon gyorsan mindent, amit az ember, egyedül az ember képes beletáplálni. Szerkesztői mechanizmusa van. Tehát akkor ki a művelt ember? Aki kidolgozza, ki műveli a benne levő képességeket. Mind. Ja, nem tud énekelni, hát tanuljon meg, mert akkor csonka ember. Igen. Nem tud söpörni. Nem tudja ezt, nem tudja azt. Hát művelje ki? A képességek kiművelése teszi művelti az embert. Nagyon-nagyon sok felfedező rendkívüli módon ügyetlen volt néha, és sok mindent nem tudott. De figyelni tudott. És ha szeretetből kiveszed a figyelmet, tehát, hogy ráfigyelsz, hogy ki az a te feleséged, ki ez a kamasz gyerek, mi a baja, akkor akármilyen édes érzelmeid vannak, az nem szeretet. És ha az imádságból kivesszük a figyelmet, az nem imádság. Ezt mondja Simon Weil. Persze, a figyelemnek van egy alacsonyabb rétege, és van egy magasabb rétege. Ez a szélhámos az alacsonyabb réteget művelte ki, de azt nem kamatoztatta az, hogy odafigyeljen a másikra, odafigyeljen a létezés titkára, odafigyeljen a belső hangra, odafigyeljen az Istenre. Tehát lezárta. Jézus pedig azt mondja, minden képességeteket a végtelennel kell összekapcsolni, a szeretettel. Aki ezt a képességet akarja magába kiművelni, hogy oda tudjon figyelni, már nem csak a dolgokra, hanem a személyekre, az emberre és Istennek, annak az úgynevezett alacsonyabb dolgokra való figyelése felmagasztosul, átlényegül, mert kiművelve, ha a személyre irányul, akkor ezt szeretetnek hívjuk. Ez a szélhámos nem figyelt senkire. Ez nem szerette senkit. Magát szerette, dehogy is. Aki csak magát szereti, az gyűlöli magát, mert az üdvösségét nem akarja. Csak az e világi életét. Hogyan? Hát testvérek, most itt nem tartatok egy előadást, bár azt kéne tartani. Mert az, hogy Jézus megértsük, bizony egy-egy rejtett gondolatot kellene megragadni. Itt Isten és ember szeretetéről van szó, ami hiányzott ebből a szélhámosból. És most egy-két dolgot kiemelek ebből a tanulmányból. Azt mondja, bármennyire is homályba került manapság, hogy mi a tanulásnak a célja, újra kell gondolni, nem az, hogy bekerüljek az egyetemre. Nem az. Hanem, hogy kiműveljem a figyelem képességemet. Meg az, hogy jó vizsgát tegye, ez másodrendű. De miért? Orvos akar lenni. Hát tanulni kell, de ez nem elég, mert ha nem az emberi szereteten belül van a gyógyítás, hát akkor még abortuszokat is végezhet. És nem figyel oda arra a betegre, aki előtte áll. Tárgynak tekinti. Egyébként a felfedezők mindig figyelni tudtak. Azt se tudjuk, mi a baja ennek a kamasznak. Miért szenved ez az öreg ember? Nem tudunk figyelni. Beleolvassuk a mi gondolatainkat. És ez szeretetlenség. Pap akar lenni, hát el kell végezni a teológiát. De nem figyel Istenre, hanem kitüntetéssel végez. Megdicsérik a tanára, hogy micsoda a doktorit írt. Erre vonatkozik szerintem elsődleges értelemben, hogy szakbarbár. A szakban nagy, de barbár. És ez a fajta barbárság tette tönkre a nagyon természettudományokban előre haladt nyugati civilizációt. Na most azt mondja Simone Weil, hogy tehetség vagy a tehetség hiánya itt a kérdés? Nem. A tehetség hiánya olyan nagyobb esélyt ad a figyelem kiművelésére, mint ha tehetséges lenne. Tehát rá kell venni a kamaszt, hogy azért tanulda, próbáld megoldani a matek példát, mert nincs hozzá tehetséged. Ütközik a figyelmünk. És nem mondjuk neki, hogy csak azt, amiben ötös vagy. Nem. Mindig beleütközünk a valóságba. És elmenekülünk tőle. Nem tud énekelni, tanuljon meg. Egy nagyon, nagyon nagyszerű énekes nő, szent életű. Istennek adta az életét. Mondta, hogy ő nagyon sokáig, hát énekelt, és őt ünnepelték minden, de rátalált egy tanárnőre, vagy tanárra, aki megmutatta, önben még egy nagyobb lehetőség van, még 2-3 hanggal többet is tud énekelni. Így csinálja. Tehát, hogyha beleütközünk a korlát, nincs hozzá tehetségem, ne hagyja ott. Ezért a gimnázium, a középiskola nagyon fontos. Ne szakbar, nem azért, hogy orvos legyek, ez legyek az, hanem hogy figyelni tudjon egy latin mondatra, egy angol mondatra, hogy miért fordítottam le rosszul. Hihetetlen. És hogyha ez a másik személyre irányul és Istenre, akkor ez az élet szentség. Persze eleve hinni kell abba, hogy akkor is tanulni kell, ha nincs hozzá tehetségem, akkor is gyakorolni ezt a szakmát, ha még nem megy, mert valahol be fog jönni. Egy más területen a figyelem hirtelen csodákat művel. És erre hozza fel Viennei Szent Jánost, aki hát a latinból nem volt zseni, hát mi is még mindent latinul tanultunk a teológián, szinte mindegyik tárgyat. És ez a parasztgyerek elment teológiára, hát nagyon nehéz volt neki. És a hajnali katekézise, mert a parasztok bejöttek a kapálás előtt hallgatni Viennei Szent János, egész éjjel készült a latin szentatyákból. Melyik magyar pap tud ma így latinul? De mindig ütközött, hogy megértsem. És azt mondja Simone Weil, ez bejött neki valahol. Mi mindjárt csodákról beszélünk. Amikor a gyónó hirtelen elhallgat. És ő tudta, hogy ja, te ezt nem akarod megmondani. Ezt szégyelled. És kimondta. Mint Pió atya. Egy magyar gyónó bevallotta. Elment Pió atyához, és gyónt. És egyszerű, megakadt, illetve túláradtak a szavak. Hogy hát milyen barátnő van, de barátság, minden. Rácsapta az ajtót, valami nagyon durvát mondott, hogy menjen innét, te disznó. Visszament hozzá, és akkor meggyónt ezt a parázna kapcsolatát. Azt hiszed, hogy ez mind csak csoda? Nem a figyelemnek egy olyan kiművelése, amely által Isten is tud segíteni rajtam és a másikon? Aztán, a figyelem az nem izommunka. Egy kis inas is üdvözüllet, pontosan azért a fáradtsága miatt, amit fölajánl. És hát a szakmára is figyelni kell. Még megtanulja. De a szellemi figyelem az nem izommunka. A gyerekeknek azt mondtam, hittanórá, oroszórá, most nagyon figyeltek. Akkor azt ráncolt a homlokát, ő most figyelt. Na akkor nem figyelt a kamasz. Ez nem izommunka. És érdekes, ezt inkább vállalja, mint hogy megértsen egy szöveget, inkább bemagolja. Inkább bevágja a történelem leckét. Mint ahogy a sétávallom, hogy az egyik magyar órára készülve Zrínyi, a keresztény hős és katona típusa, hát be akarta vágni a szöveget, mert ez könnyebb, mint odafigyelni, hogy miről van szó. És ennek köze van a bűnhöz. A valóságtól való elmenekülés. És szembe kell nézni hibáinkkal. Hát régen a dolgozatjavítás volt a fő óra. Most pedig olyan ferde tekintetet, hogy jaj, ezt rosszul fordítottam le. Nem igaz. Szembe kell nézni, hogy miért hibáztam. Mindig be lehet bizonyítani, mondja Simone Weil, azért, mert beleolvastam valamit. Az igazi figyelem az az, és ezek a felfedező tudósok, hogy amit erről lehet tudni, azt mind ezt a tudást itt megállítom, mint amikor Izrael átment a Vörös-tengeren, kétfelől állt a víz, sokat kell tudni, de nem ez, de nézem, hogy de miért esik le a fáról a gyümölcs, és miért nem fölfelé esik. És beugrott. Így mondja a diák nyelv, hogy van egy gravitációja a Földnek. Szembenézni a saját, és azt mondja Simone Weil, ez többet jelent, mint egy bűnünknek egyszerű csak bevallása. Szembe kell nézni, hogy miért követtem el ezt. Kedves testvérek, paradox módon tehát igaz, hogy egy latin fordítás egy mértani feladat, még ha nem is sikerült, írja ez a nagy filozófus, de figyelemmel kísértük, azzal a figyelemmel megérdemel, képesített minket egy kicsit jobban, hogy majd egy nap, amikor alkalom adódik rá, az előttünk álló szenvedőnek, szenvedésének végső nyomorába pontosan azt a segítséget nyújtsuk, ami megmenti őt. Ha egy kamasz képes ezt az igazságot megérteni, és elég nemes lelkű ahhoz, hogy ezt és nem más gyümölcsöt keressen tanulmányaiban, akkor számára a tanulmányok a lelki életben, hozzáteszem az emberségben, valódi előhaladást jelentenek, még ha nem is hívő, akkor is teszem hozzá. Illetve teszi hozzá Simon Weil. Az iskolai tanulmányok az a szántóföldbe rejtett kincs, amelyet megéri eladni minden javunkat, semmit sem őrizve magunknak, hogy megvegyük azt, amellyel, ha odafordulunk Istenhez, akkor az imádság ezért imádság, enélkül nem, és amikor odafordulunk a másikhoz, ha nem figyelünk, az nem szeretet. Ha figyelünk rá, az a szeretet. Amen.
Amikor a lábam elhiszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott.
Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences szerzetest hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról